Dicsőség a mi Istenünknek. Tudjátok, mit mondott az Úr? Aki engem követ, nem marad sötétségben, hanem megkapja az élet világosságát, vagy rendelkezni fog az élet világosságával. És meg van írva, aki azt vallja, hogy a világosságban jár, és nem szereti az ő testvérét, az önmagát csalja meg, és az igazság nincs benne. Ó, bár csak a Szentírás minden szavai valósággá válhatnának bennünk. Kivágyik arra, hogy egy szép napon egy élő Bibliává váljon. Tudjátok, mire gondolok ezzel? Pál apostol azt mondja, hogy a Krisztus levelei vagytok, amelyeket minden ember olvashat, és nem tintával írva, hanem Isten szellemével íródtak. Ki szeretne ilyen levéllé válni, olyan életteli, olyan csodaszép, ahogy az Úr akarná, hogy legyen? Azt is észrevettétek, még imádkozni is fogunk, ezért arra kérlek benneteket, hogy maradjatok még állva. Észrevettétek-e, hogy ez az ének mennyire illik mindahhoz, amit eddig már tekintetbe vettünk? Üdvteli tudatosság, Jézus az enyém, megtölti szívemet mennyei ragyogással. Újjászületve, bűntől mentesen, Istenünk dicsőséges gyermeke. Az első János 3-ban az áll írva, hogy még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de most már Isten gyermekei vagyunk, és amikor majd nyilvánvalóvá lesz, akkor olyanok leszünk, mint ő. A második strófában a te lábaidhoz, ó dicsőség, látom a mennyet szélesre feltárultan előttem. Mit mondott az Úr Jézus a János evangéliuma első fejezetében? Mostantól fogva, nyitva látjátok az eget. Valóban azt mondta? Határozottan, hogy mondta. Valóban igaz? Amen. A mennyország nyitva van. A mennyország nyitva van. Amen. Mindenkinek, akinek a mennyország nyitva van, annak a pokol be van zárva. Mi ránk senki sem vár odalent, mi ránk várnak odafent. Amen. Amen. A mi polgárságunk a mennyben van. A harmadik strófa, őrszemmel figyelek, és várva feltekintek, kérlek, nézzetek felfele, ne lefele, se jobbra, se balra, hanem felfele nézzetek. Őrszemmel figyelve és várakozva nézek fölfelé, amíg lelkem ő benne el nem veszítettem. Megmentetten és Isten gyermekévé válva, majd teljesen egybeolvadni Isten kegyelmében, Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Ki ne akarná már itt a Földön megtapasztalni ezt az üdvrejutási állapotot? Ez valójában létezik, ez ténylegesen létezik, hogy a földi létben élő emberek már szellemben lehetnek. De mégis létezik. Majd így folytatja az énekíró, az ő lényével teljesen betelve, teljesen átváltozom az ő képmására. Ez is a Szentírás szerinti. Mi is átváltozunk, és tisztánlátásból tisztánlátásba, dicsőségből dicsőségbe megyünk. Hadd énekeljük el újra teljes szívünkből a refrént, miközben dicsőséget adunk Istennek, Jézus Krisztus, ami Urunk által. Ezt énekelnem kell Jézusnak a tiszteletére. Ő az én dicsőségem, egyedül ilyen csak ő. Világosságom és életem, az én napsugaram, Ó, te vagy mindenem, csak te egyedül. Ezt énekelnem kell Jézusnak a tiszteletére. Ő az én dicsekedésem, egyedül ilyen csak ő. Világosságom és életem, az én napsugaram. Ó, te vagy mindenem, csak te egyedül. Hűséges Urunk és Istenünk, megvan írva, hogy aki dicsekedni akar, az dicsekedjék az Úrral. Minden dicsőség, minden imádat, minden köszönet egyedül csak téged illet. Kérünk téged, hűséges Urunk, a te szellemet közvetlen vezetéséért és irányításáért. Összegyűltünk itt a te színed előtt, és ez a Biblia tele van Isten igéjével, Istennek szavaival. Engedd, hogy részesüljünk az igével, az igéből, amelyet ma hozzánk akarsz intézni. Szeretett Urunk, egész bensőségesen kérünk erre téged, mert tudatosak vagyunk afelől, hogy miről van szó. A te menyasszony elhivatásáról és előkészítéséről. Légy te, mint lelkünk vőlegénye most közöttünk, és kérlek téged ma, ahogyan tegnap este hallottuk a te választott fegyveresettől, a te szolgáttól és profétától, William Branhamtől, kérlek téged, állíts félre engem, hogy senki ne lásson itt egy embert elől állva, hanem mindenki lássa Jézust, hallja Jézust, tapasztalja meg Jézust. Uram, ezt nem csak így mondom, hanem valóban így is gondolom. Állíts félre engem, hogy senki más ne legyen itt látható vagy hallható, csak te egyedül. Te voltál az, aki magad proféta és apostolok nélkül jártál a 7 aranygyertya tartó között. Te vagy még ma is az, aki beszélsz és kinyilatkoztatod nekünk azt, ami már megvan írva, és ami hozzánk kell legyen intézve. Teljes hitben és annak teljes tudatában, amit teszünk, ezt az összejövetelt Isten bárányának vérének az oltalma alá állítjuk, és kijelentjük az ellenségnek, Sátán, elvesztettél minden jogigényt a vérrel megvásárolt sokasággal szemben. Távozz el, és hagyd el ezt a termet az Úr Jézus nevében. Uram, jöjj te le közzénk, és tégy jót velünk a te ígéreted szerint. Te ismered a kérdéseket, a szükségleteinket és mindent, ami előfordulhat. Hozzád jövünk, és arra kérünk téged, hogy légy ma mindenki számára minden, mert te lettél számunkra minden. Engedd meg, hogy így tapasztaljunk meg téged, hogy a betegek átéljenek orvosukként, az elveszett átéljenek téged megváltójukként, a megkötözöttek átéljenek téged szabadítójukként, és mindazok, akik a szellemben való keresztelkedésre vágynak, úgy tapasztaljanak meg téged, mint aki szellemmel és tűzzel keresztelsz. Köszönjük neked, mindenható Úr Istenünk, hogy kinyilatkoztattad magad, önmagadat nekünk, hogy tudjuk, kiben hiszünk, és ki szól hozzánk, ki intézi hozzánk szavait, és köszönjük neked azt is, hogy megismertetted velünk az ége minden titokzatosságait, és most arra kérünk téged még, hogy ajándékozz meg minket kegyelemmel, hogy eleget tudjunk tenni mindannak, hogy az ége cselekvőivé váljunk, hogy ugyanazokat a cselekedeteket tud cselekedni mi általunk, mint akkor is elvégeztél vagy tettél. Az ígéretet megkaptuk, arra állítjuk vagy helyezzük magunkat, és most arra kérünk téged, hogy tégy rendet a te házadban, boríts fel mindent, ami nem odavaló, tedd ki mindazt, aminek nincs bent semmi helye, és készíts magadnak egy olyan helyet, amelyben jól érzed magadat. Itt vagyunk, fogadj el bennünket, és áld meg minnyájunkat kegyelmet gazdagságából. Az Úr Jézus nevében. Amen. 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 Leülhettek, helyet foglalhattok. Ugyancsak szeretném üdvözölni az újonnan érkezetteket is, és szívből kívánom nektek, Isten áldása megnyugodjon rajtatok. Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy aki nem tapasztalta meg az elmúlt napokat velünk együtt, az lemaradt valamiről, vagy elmulasztott valamit. Így van, igaz ez? Igen. Valószínűleg így lesz, hogy aztán utána is hallhatjátok, vagy hallhatjuk, hogy mit tett itt, mit végzett itt az Úr, és ezekért a dolgokért is hálásak vagyunk. Ami szeretteink Norvégiából most először rögzítenek videóra, és nem tudjuk, mi mindent tartogat számunkra Isten. A szívemen az a gondolat van, hogy egy napon az egész világnak el akarjuk juttatni Isten ige üzenetét. Valójában az egész világnak. És tudjátok, hogy ez bibliai. Csak arra az időpontra várunk, amikor Isten dönteni fog. Hagyatkozzatok erre, és ne kerüljetek olyan zűrzavarba, hogy azt gondoljátok, igen, a testvérek most csinálnak valamit. Annyit megtanultunk, hogy a mi cselekedeteinkkel, vagy tevékenységeinkkel, mi belőlünk kifolyólag semmi sem történik meg. Nem történik semmi. Megtanultuk, hogy várjunk az Úr sugallatára, az útmutatásra, amit ő majd adni fog. Ő meg fogja adni. Ne aggódjatok, én is aggódom néha, hogy ne mondjam, még egy kicsit szorongok is, nyugtalan vagyok, és akkor megszólal a szívemben. Légy csendes, nyugodj meg, minden rendben lesz. Az Úr mindent jóvá fog tenni. Annak ellenére, hogy felelősséget viselünk vagy hordozunk, de voltak éppen a mindenható Isten magára vállalta a teljes felelősséget az ő ügyéért. Így van, és ő a mindenható. Ő gondoskodni fog arról, hogy minden rendben legyen. Ahogy Mózesnél megvan írva, a hetedik napon Isten befejezte, tökéletességre vitte az ő munkáját, és megpihent minden munkájától. Úgy, hogy most is a hetedik gyülekezeti korszak végén be fogja fejezni az ő művét, tökéletesíteni fogja az ő művét, és akkor mi is örökké vele együtt leszünk. Magasztalva legyen az ő neve. Szeretnénk, ha mindenki otthon érezné magát, jól érezné magát testben és szellemben. És nem akarjuk, hogy bárki is mellőzve legyen, és mindenkinek Isten áldását kívánjuk közöttünk, és szeretnénk, ha tudnátok, hogy itt otthon érezhetitek magatokat nyugodtan. Rusz testvér azt mondta nekem az előbb, Frank testvér, azt mondanom kellett, amit ma reggel mondtam. És csak azt tudtam válaszolni erre, hogy az Úrtól jött. Szükségem van mindenki amennyire. Amen. Amen. És azt tudjátok, hogy újra és újra elmondtuk ezen a helyen, hogy minden, ami itt hirdetve van és gyakorolva van, bibliai alapokra kell legyen állítva. És éppen ezért felolvasom az ezzel kapcsolatos bibliai részeket is, hogy tudjátok, hogy nem csak úgy történik, ami történik, hanem bibliailag meg van alapozva, és szükségszerű, és jó annak, üdvösségre szolgál annak, üdvösségére szolgál annak, aki ezt komolyan vette, és aszerint cselekszik, és nem feledékeny hallgatója a dolgoknak. Tudjátok, néha az a benyomásunk, hogy az Úrnak, mintha az Úrnak mennydörgő hangon kellene beszélnie hozzánk, úgy, hogy a végtagjaink szétessenek, mielőtt megértenénk, hogy mit akar mondani nekünk. Értsétek, hát meg ma fogjátok fel, hogy Isten szelit suttogással is szólhat hozzánk. Nem kell mindig mennydörgő hangon szólnia, de az, ami mondva lett, az Úrtól jött. Ez biblikus volt. Csak így kezdődhet el egy megújulás, egy ébredés, ha minden, ami a testvérek között van, rendbe lett hozva, és félre lett téve az útból. Hogy fű nőjön fölötte, azt hagyjuk inkább a népnyelvre és az emberekre a világban. Isten házában nem szabad, hogy fű nőjön a dolgok fölött, közöttünk a bárány vére kell elfedezze a dolgokat, és mielőtt ez megtörténhetne, tudomásul kell venni őket, és Isten előtt rendezni kell azt, amit helytelenül cselekedtünk. Senki ne álljon fel, és aztán csak úgy büszkén a szívében azt mondja, testvér, ne haragudj rám, ez egyáltalán nem használ semmit. Még ennél fogva is szükséges, hogy a szellem által kiváltott megbánás történjen, vagy következzen be. Amennyiben nem, akkor tartózkodhatunk tőle, akkor számunkra még nem ütött az óra. Ez is világos. Szomorúságot kell éreznünk a dolgok miatt, és akkor felismerjük általa, hogy bűnösök lettünk. Amit most fel fogok olvasni, az bárkit a földhöz vágott volna, aki nem ülne a székében. De már most adjunk hálát Istennek a székekért is, amelyekben ülhetünk. Felolvasom, ami Urunk komoly szavait a hegyi beszédből, amelyek mindenkinek ismeretesek kellene, hogy legyenek. Semmit sem ismernek úgy az emberek, mint a hegyi beszédet. A kérdés csak az, hogy aszerint cselekszünk-e. A Máté evangéliumának 5. fejezetéből olvasom a 21. verstől. A Máté ötödik fejezetéből a 21. versétől. Hallottátok, hogy a régieknek, vagy az ősöknek meg lett parancsolva, ne ölj. De aki öl, az ki van, az legyen kiszolgáltatva az igazság szolgáltatásnak. Ki ismeri ezt az igeszakaszt az Ószövetségből? Amen. Mindannyian. Rendben. Jó. Akkor tovább olvasom. A 22. vers. Én ellenben azt mondom nektek, aki csak a testvérére is haragszik, aki csak haragszik a testvérére, az kerüljön az igazságszolgáltatás elé. Olvastuk-e már valaha? Ismerjük az Efézusi levél 4. fejezetéből azt az íge szakaszt, haragudjatok, de ne vétkezzetek. Valóban úgy ismerjük a Bibliát, ahogyan ismernünk kellene, vagy csak azokat az íge szakaszokat ismerjük, amelyek olyan szépen másokra vannak szabva. Másokra és az ő helyzetükre. És vannak olyan emberek Isten népe között, akiknek megvan a megfelelő arányérzékük, akik mindig megtalálják a megfelelő íge szakaszokat, amelyeket alkalmazhatnak másokra. A mai naptól kezdve ez azonban ne legyen így többé. Ma eljutott hozzánk az Isten üdvössége, ma kegyelmet adott nekünk, vagy részesített Isten bennünket, hogy újra kezdjük Istennel, és ezt helyén valóan a bibliai alapokon tegyük. Én viszont azt mondom nektek, aki még csak haragszik is testvérére, az legyen kiszolgálva az igazságszolgáltatásnak. És most hallgassátok meg a 22. verset, aki a testvérének azt mondja, hülye, kerüljön a főtanács, az ítélőcék elé, és aki azt mondja neki, te bolond, kerüljön a tűzpoklába, a gehennára, legyen a pokol rabja. Hányszor mondtunk már olyan szavakat a szánkon ki, amelyek nem voltak szentírási szavak, amelyek nem állhatnak meg Isten előtt, olyan dolgokra engedtük magunkat rávenni, amelyeket ma már megbánunk. Őszintén és komolyan bánjuk azokat, és azt mondjuk, vagy kérjük, Uram, bocsáss meg nekünk, és a testvérünknek, és a testvérnőt is kérjük, hogy bocsásson meg nekünk. De most jön az a vers, amely az alapjául szolgál annak, ami nálunk ma történt, és ami még folyamatban van a továbbiakban. A 23. vers. Ha tehát te az oltárhoz viszed az áldozatodat, és ott eszedbe jut, vagy megemlékszel arról, hogy a testvérednek valami baja van ellened, úgy hagyd ott az oltár előtt az áldozatodat, és először menj el, és békülj ki a testvéreddel. Azután menj rögtön, és ajánld fel az áldozatodat. Maradj állva az oltár előtt az áldozatoddal, és vizsgáld meg magadott, és ha tudatára ébredsz valaminek, hagyd ott az áldozatodat, és menj el, békülj ki a testvéreddel, majd azután ajánld fel az oltáron az ajándékodat. Egyetértünk-e az Úr szavával? Legyünk elszántak, hogy mostantól kezdve gyakoroljuk is ezt, a legjobb lenne, ha egyáltalán nem adnánk teret a rágalmazónak. Erre is rá fogunk térni. Újra és újra ugyanazt tenni és azt cselekedni, aztán bocsáss meg itt és bocsáss meg újra. Ez lehetséges a gyermekkorban, de nem a Krisztusban érett férfikorban. A Krisztusban érett férfikorban át kell látnunk a sátán minden próbálkozását, és fel kell ismernünk a testvérék vádlóját, és azt kell mondanunk, távozz tőlem, sátán, nekem ehhez semmi közöm. Egy másik szava az ígének úgy szintén már említésre került, és pedig a Jakab levelének 5. fejezetéből az álhatatos kitartásról van szó. szeretném felidézni, amíg még emlékezetemben van. Mert ez is a Jézus Krisztus visszajövetelének témájához tartozik. Jakab levele, az 5. fejezet, a 7. versétől ez áll. Így hát, szeretett testvéreim, maradjatok álhatatosan kitartóak az Úr eljöveteléig. Rusz testvér a kitartásról beszélt már. Maradjatok tehát álhatatosan kitartóak, szeretett testvéreim, az Úr eljöveteléig. Aztán a késői eső és a korai esőre van utalás téve, stb. A 8. versben ez áll. Így hát tartsatok ki türelemmel ti is, és erősítsétek meg szíveteket, mert közel van az Úr eljövetele. Küszöbön álló esemény. Miközben olvasom ezt a verset, azt mondhatnám, Pál, ezt biztos tegnap este, vagy az elmúlt éjjel írtad. Ennyire időszerűen, ennyire aktuális, ennyire korszerűen van itt leírva a Szentírásban. És majdnem 2000 évvel ezelőtt lett megírva. De Isten szelleme már 2000 évvel ezelőtt is tudta, hogy milyen állapotban lesz a gyülekezet közvetlenül az Úr visszajövetele előtt. És így sürgette az Isten embereit arra, a Szent Szellemtől vezérelve leírták, amit le kellett írjanak. Avagy képes lennék-e ma másképp írni? Egyáltalán nem. Avagy másképp írhatná ezt egy apostol ma? Nem. Megmondom nektek az igazat. Pál apostol ma is ugyanezt írná, amit akkor írt. Péter apostol is ugyanazt írná ma, amit akkor írt. Az Úr maga is azt mondaná ma, amit akkor mondott. Az Isten ígéje minden idők felett áll, de felismerjük, hogy a Szentírás egyes szakaszai bizonyos eseményekre hivatkoznak. És amikor az Úr visszajöveteléről beszélünk, akkor meg kell keresnünk, és meg kell találjuk a Szentírás erre vonatkozó szakaszait. Újra elolvasom a 8. verset, és tovább megyek a 9. vershez. Így hát tartsatok ki ti is türelemmel, és erősítsétek meg szíveiteket, mert közel van az Úr eljövetele. Ne sóhajtozzatok, ne legyetek indulatosak egymások ellen, testvéreim, szeretett testvéreim, hogy ne ítéltessetek el. Nem csak, hogy nem lehet semmi kifogásunk egymás ellen, de még csak egy mély sóhajtást sem szabad, egy mély sóhajtást sem szabad, és nem engedhetjük meg magunknak. És bizony ez esetben mindannyiunknak a szívünkre kell tennünk a kezünket, és őszintéknek kell lennünk, hogy némi sóhajtozás már volt bennünk, de a legvégén, és ha ez most a vég, akkor ez is tisztázva kell legyen. Ki hajlandó az egész útat megtenni Istennel, és tiszteletben tartani az egész ígét, és mindent úgy tenni, ahogyan Isten megparancsolja abban. Csak így leszünk képesek elérni a célt. Először is Isten belénk helyezi az akaratot, majd kegyelemből megadja a megvalósítást, és a megvalósításra az erőt. Nagyon röviden az Efézusiakhoz írt levélből olvasunk, ahogy már említettük, az Efézusbeliekhez írt levél 4. fejezetéből. Itt olyan emberekhez intéződik az ige, akik már újjászülettek, sőt ellettek pecsételve a Szent Szellemmel, mindazonáltal az általános felszólítás és buzdítás mindenkinek szól, vagy mindenkihez intéződik. Az Efézusbeliekhez írt levél 4. fejezete 17. versétől. Ezért tehát ezt mondom, vagy parancsolom, és kijelentem a komoly figyelmeztetést az Úrban. Nem csak egy kijelentett intelem, hanem a Szent Szellem által ösztönözve az Úrban, annak tudatában révén, hogy az Úr rajtam keresztül beszél, az én ajkamon keresztül tudatja az ő népével, hogy mit akar megértetni velük. Felfogtuk-e ezt? Ez nem a próféták és az apostolok szavai volt, ez az Úr szava. És kijelentem a komoly figyelmeztetést az Úrban. Ne járjatok továbbá úgy, mint a pogányok az ő élvezetek életének a kapcsisággal kapcsolatos mindenféle erkölcstelenség elkövetésének, ami van bennük az ő szívük megkeményedése miatt. És akkor fel van lajstromozva az egész, hogy miköze van ennek a nyilvántartásnak ehhez az eltökélt önfejűséghez. Erkölcsileg teljesen eltompulva átadták magukat az élvezetek életének a kapcsisággal kapcsolatos mindenféle erkölcstelenség elkövetésének, ez a hitetlenek leírása. De most következik a hívőkhöz intézett figyelmeztetés. A 20. versben. De ti nem így ismertétek meg Krisztust, amennyiben egyáltalán hallottatok róla, és úgy lettetek ő benne kioktatva, ahogy a Jézusban való igazság tényállás. Legalább két különböző útbaigazítás létezik, egy helyes és egy téves. Talán mégis több létezik a hamisból, és csak egyetlen egy igazi. A Krisztusban való kioktatás tudnillik az ő szavában való kioktatás. Ez az egyetlen igazi útbaigazítás, mert ő az íge, és az íge hústesté lesz bennünk, és mi azonosítjuk magunkat Isten minden egyes szavából. Most pedig következik a 22. verstől. Nevezetesen, hogy tekintettel a korábbi életmódotokra le kell vetnetek a régi óembert, aki a csalárt, csalóka kívánságai következtében elpusztítja magát. Másrészt viszont meg kell újulnotok a szellemi életetek legmélyén, és fel kell öltöznötök az új embert, aki Isten hasonmására lett teremtve, vagy alkotva, valódi igazságosságban és tökéletességben. Ez a Szentírás tanúvallomása, és azzal is tisztában vagyunk, hogy nem mindenki fog engedelmeskedni annak, amit a Szellem az ígén keresztül mond a gyülekezeteknek. Éppen ellenkezőleg a legkülönfélébb kifogásokat fogják kitalálni. De létezik egy csoport a Földön, amely valóban igent mond az ígére. Igent mondanak Isten szavára. És ha még nem sikerült nekünk, és szerintem éppen ez a helyzet, hogy egyikünknek sem sikerült még mindenben és minden tekintetben megfelelni Isten és az ő ígéje igazságosságának és betartani azt. Ennyire őszinték mégis vagyunk, és szeretnénk, ha ez így is maradna. De arról is éppen úgy tanúságot teszünk, hogy Istennek hatalma van arra, hogy átalakítson bennünket, ahogy itt meg van írva, Isten hasonmására, vagy képmására, valódi igazságosságban és tökéletességben. Van egy szava az ígének a jelenések könyvében, ami az utolsó napokban érvényesíthető. Most közvetlenül az Úr eljövetel előtt, és ez a jelenések könyvének 22. fejezetében kellene álljon írva, és pedig a 10. verstől. És arra kérlek benneteket, hogy figyeljétek meg, és jegyezzétek meg, hogy itt a könyv megnyitása utáni időszak van leírva. Nem a könyv megnyitása előtti időszak, hanem a könyv megnyitása utáni időszak van leírva. A jelenések könyve 22. fejezetének 10. versétől kezdtem, vagy olvasom. Majd így folytatta. Ne tedd pecsét alá e könyv proféciájának eme szavait, mert közzel van a beteljesedésük ideje. Mit hangsúlyoztuk az elmúlt napokban? Az idő közzel van, és egyszer csak itt van, elérkezik az idő, akkor majdnem 2000 évvel ezelőtt közzel volt a beteljesedés ideje. Ma ez az írás beteljesedett a mi szemeink előtt. Ma elérkezett a beteljesedés ideje. És ti már tudjátok, hogy mit mond a 11. vers azután. Aki igazságtalanságot cselekszik, az cselekedjen továbbra is igazságtalanságot, és aki bűnnel szennyezett, az továbbra is szennyeződjön. De úgy szintén az igaz is cselekedjen továbbra is igazságot. És aki szent, az szentelje meg magát továbbra is. Talán eljön az idő, amit egyedül Isten tud olyan pontosan meghatározni, de el fog jönni az idő, az az időszak, ahogy Branham testvér prédikálta, a börtönben lévő lelkek témájával kapcsolatosan, amikor az emberek már nem lesznek képesek. Ma azt hiszem, hogy még képesek, és hiszem is, hogy képesek, de eljön az az időszak, amikor a tisztátalanok maradnak, és az igazságtalanok maradnak, de az igazak ellenben még inkább igyekeznek majd igazságot cselekedni, gyakorolni, és a megszentelt ember arra törekszik, hogy teljes mértékben megszentelődjön. Ez is most történik, vagy folyamatban van. Ez is folyamatban van. Akkor közel volt az idő, most elérkezett a beteljesedés ideje. És mivel ez így van, a természetes élet területeit is meg kell érintenünk. Máskülönben előfordulhat, hogy az ember hazamegy, és azt mondja, kedves feleségem, tudod, hogy olyan komoly az idő, hagyj most békén engem. Vagy a feleség mondhatja, hogy kedves férjem, tudod, hogy az Úr eljön, és az idő itt van, úgyhogy mostantól kezdve testvér és testvérnő vagyunk. Ne haragudj rám ezért. Szándékosan fogok felolvasni a Szentírásból, és azt is megmondom, hogy miért. Hogy mindvégig józanok és kiegyensúlyozottak maradjunk, és hogy senki ne váljon esztelenül bolondá vagy tévelgővé, és ne hozzon szégyent és gyalázatot Isten ügyére. Amint tudjátok, különböző szellemek léteznek, de csak egyetlen egy szent szellem létezik. És a különböző szellemek pedig a szó legszorosabb értelmében köpködnek maguk körül, és mivel a szellemek nem tehetnek semmit az emberek nélkül, ezért az emberek közül a legkülönbözőbb képmutatóan kegyeskedőket választják ki maguknak, akik a nép között léteznek, és ráadásul még nagyon ájtatosan is viselkednek, aztán ajtóról ajtóra járnak, és gondot okoznak az embereknek. Maradjunk józanok, és kiegyensúlyozottak mindvégig. Tudjátok, mit döntöttem el, mit fogok csinálni ma délután idefele jövet? Van egy egész gyűjteményem a Branham testvérrel készült képekből, és az egyiken egyszer cowboy ruhában vagy öltözetben van, amint halászik, a másodikon pedig a legkülönfélébb földi dolgokban való foglalatosságában látható. Talán egészen jól segítene nektek átlapozni egy ilyen dolgot, hogy tudjátok, hogy józanoknak, kiegyensúlyozottaknak és hűségeseknek kell maradnunk a végsőkig, és mindent hagyjatok abban a területen, ahová tartozik. Olyan helyeket olvasok nektek majd, amelyek szinte ellentmondásosnak tűnhetnek nektek, de egyáltalán nem azok. Jegyezzük meg jól, hogy Isten szelleme azt akarja, hogy minden tekintetben maradjunk kiegyensúlyozottak és józanok mindvégig. Hogy senki ne mondja, nem kell többé dolgoznom, hiszen jön az Úr. Éppen akkor kell szorgalmasnak lenned, ember, ha az Úr eljövetelét várod és számolsz vele, akkor bizonyára nem a lustaságoddal. Józanul és kiegyensúlyozottan a végsőkig. És az sem lehet, hogy egy anya vagy egy apa azt mondja, ó, lányom, ó, fiam, közel van az Úr eljövetele, nyugodtan maradhatsz egyedül is. De miért nem maradtak ők egyedül, ha azt tanácsolják másoknak, hogy maradjanak egyedül? Nem. Hagyjuk el az összes szabályokat és előírásokat másokkal szemben, és elmondom nektek, hogy hogyan néz ki a Szent Szellem vezetése. Nevezetesen Istennek egy nagyon személyes útja, amelyen egyedül vagytok ő vele. Egy külső beleszólás egy harmadik vagy egy negyediktől ilyesmi nem létezik. A te útad egyedül a te útad marad Istennel. Ennyi az egész. Amen. És az én útam marad Istennel. Amen. Én nem kérem tőled azt, hogy az én utamat járjad, és nem is várom el tőled, hogy jöjj hozzám, és azt mondd, úgy szeretnék cselekedni, ahogyan te tetted. Nem. Rábízzuk magunkat Istenre. Ne okozzunk senkinek lelkiismereti gondot. Mennyien kerülnek feleslegesen lelkiismereti gondokba? Mit is mondott akkor Luther? Ha tudnám, hogy holnap eljön az Úr, akkor ma még elültetném a fát. Aki házasodni akar, házasodjon. Aki érettségezni akar, érettségizzen. Mindenki úgy folytatja, ahogyan folytatja. Csak azzal az egy különbséggel, hogy felismertük az időt, amelyben élünk. És tudatosak vagyunk afelől, hogy közel van az Úr eljövetele. Felolvasom nektek a Timóteus leveléből azt az ige szakaszt, hogy tudjátok, hogy az utolsó napokban szellemek lesznek. És kérlek, ne higgyétek, hogy ezek a szellemek letelepednek a római egyház négy falai közé, és csak úgy ott maradnak. Mindenütt garázdálkodnak, ahol csak lehet, és nem csak ott, ahol a torony felfele mutat, még ott is, ahol nincs torony. Itt az első Timóteus negyedik fejezetében a végidőkről van szó. Első Timóteus negyedik fejezete, a szellem pedig kifejezetten kijelenti, hogy a későbbi időkben némelyek el fognak szakadni a hittől, mert félrevezető szellemekhez és démonoktól származó tanításokhoz fordulnak. Elcsábítva a hazugok képmutató viselkedésétől, akik a saját lelkiismeretükön viselik a gonoszság bélyegét. Ezek azok az emberek, akik megtiltják a házasságot, és előírják az étkezéstől való tartózkodást, amelyeket Isten úgy alkotott, hogy a hívők és mindazok, akik megismerték az igazságot, hálaadással élvezzék azokat. Képmutatóan kegyeskedő szellemek még korántsem szent szellemek. A Szent Szellem a Szent Szellem. És a Szent Szellem nem egy nagynéni által beszél itt, és egy nagybácsi által ott. A Szent Szellem az ígén keresztül beszél mindannyiunkhoz, minden témában és minden időben. Nekem semmi szükségem nincs arra, hogy egy nagynéni vagy egy nagybácsi eljön hozzám, és azt mondja nekem, hogy Isten mondott nekik valamit. Igen. Kérdestvér, szerint ez így van. Igen, és ez így is marad? Felfogtuk a dolgok lényegét? Egyik sem mondja a másiknak, hogy ez már a te útad. Az a te útad, amelyen Isten vezet téged, egyedül a te útad marad. Járj rajta Istennel, de a másik útja marad, és nem a te útad. Bízd őt Istenre. Ha egyszer megértjük ezt, egy kicsit jobban érezzük magunkat újra. Most a korintusiakhoz írt levélhez érkezünk, és itt érintve van a lényeg. Én csodálkozom Pálon. Ez egy olyan ember volt, akiről mindannyian tudjuk, hogy azt mondta, bár csak mindannyian úgy maradnátok, ahogy én is vagyok. És mégis itt egy és ugyanazon fejezetben két dolgot mondott, vagy jelentett ki, és szeretném felolvasni nektek. Először is azt a részt, ami valahogy és valamikor hamarosan valóra válhat, és valóra is fog válni, és aztán a másikat, hogy visszahozzuk az egyensúlyt, vagy helyreállítsuk az egyensúlyt. Ki volt a testvérek közül az, aki az egyensúlyról beszélt? A mérleg mindkét oldalán egyensúlyt kell teremteni. Nem szabad egy oldalon mérlegelni, mert ez valóban utálatos az Isten előtt. Az első Korintus 7. fejezetének 29. versétől. De ezt azonban mondom nektek, szeretett testvéreim, hogy az idő rövidre van szabva. Mostantól fogva azoknak is úgy kell viselkedniük, akiknek feleségük van, mintha nem lenne. Hasonlóképpen azoknak, akik sírnak, mintha nem sírnának. Azoknak, akik vidámak, mintha nem lennének vidámak. Azoknak, akik vásárolnak, mintha nem tartanák meg, amit vásároltak. Nos, jó. Szép szavak. Meghallgattuk-e magunknak mindannyian? Az idő, szeretett testvéreim, és Pál apostol szívből ír a szellem által, azt azonban mondom nektek, szeretett testvéreim, hogy az idő rövidre lett szabva mostantól kezdve. Mostantól kezdve még azoknak is úgy kell viselkedniük, akiknek feleségük van, mintha nem lenne. Ki hiszi el nekem, hogy tudom, mikor jön el ennek az ideje? Kemény. Nagyon kemény. Tényleg igaz? Nagyon nehéz. Nem szeretnék most a ti helyetekben ott ülni. Egy rendkívülően nagyon nehéz kérdés, amikor megkérdezem, vagy azt mondom, hogy tudom az időt, de felolvasom nektek, mikor lesz az az idő. Ti magatok is el tudjátok olvasni, mikor lesz az az idő, amikor a sírók olyanok lesznek, mintha nem is sírtak volna, és az örvendezők olyanok lesznek, mintha nem is örültek volna, és akik vásárolnak, olyanok lesznek, mintha nem kapták volna meg, amit vásároltak. Akkor elérkezik annak az ideje is. Nem is akarok részletekből bocsátkozni, mert úgy tűnik, még nem jött el az ide egészen. De majd rátérünk erre a témára is. Most az első Korintusi levél 7. fejezetének első versétől olvasunk, és ez is benne van a Bibliában, hogy vannak emberek, akik annyira képmutatóak, ó, bocsánat, annyira szentek lennének a maguk szemében, hogy úgy vélik, hogy ők mindenek felett állnak, és nem is tudják, hogy nem így áll a helyzet. Az első Korintus 7, az első versétől. A leveleitekben szereplő kérdésekre pedig ezt válaszolom. A férfi jól teszi, ha nem nyúl asszonyhoz. Viszont az erkölcstelen fajtalankodási vétkek elkerülésére legyen minden férfinak meg a saját felesége, a saját házastársa, és minden nőnek a saját férje. És akkor jön ez a dolog is, amit fel kell olvasnunk azoknak, akikre még mindig vonatkozik, hogy komolyan vegyék ezt is. A férj tegye meg feleségének a házassággal járó kötelességét, hasonlóképpen a feleség is a férjének. A feleségnek nincs joga rendelkezni a testével, hanem a férjének van hozzá joga, és a férjnek sincs joga rendelkezni az ő testével, a maga testével, hanem a feleségének van hozzá joga. Ilyen házasságokat kívánok mindazoknak, akik Isten előtt meg akarnak, helyt akarnak állni, hogy egy ilyen isteni harmónia létrejöhessen már itt ezen a földön, hogy az egyik leolvassa a másikról, amit a másik szeretne. Ez továbbra is az evangélium, továbbra is Isten igéjének a hirdetése, De igenis, hogy az. Menjetek el egy olyan házasságba, ahol lárma van a házba, hogy az egyik akadályozza a másikat a mennyországba vezető úton valóban. Nem felejtem el egy 80 év feletti ember szavait, aki azt mondta nekem, mielőtt hazament volna. Inkább nem mondom ki, sok minden van, amit nem lehet kimondani. Mindannyiótok közül, akik már házasok vagytok, és mások, akik szeretnének még azok lenni, ki szeretne egy olyan házasságot isteni harmóniában, ahogy azt Isten elejétől fogva beütemezte. A fiatalok nem mondtak minden ment. Még nincsenek teljesen tisztában az ezzel járó felelősséggel. Miért olvasom ezeket az ige szakaszokat? Hogy megmutassuk magunknak, hogy az egész életünk Istené. És ha a házasságban rendellenesség van, akkor a családban is ott van, aztán a gyülekezetben is ott van, aztán mindenhol ott van a rendellenesség, és az ördög elszabadult. Márpedig ő egyszer mindenkorra elvesztette a jogi igényét. Feleségek és férjek, készek vagytok ebben a tekintetben is Isten hatalmas keze alatt helyezni magatokat? Itt az ideje, hogy ez a pont is szóba kerüljön, érintve legyen. Milyen gyakran előfordul, hogy a férfiak belátástalanok, makacsok, és ez sok szívfájdalommal jár, és ez fordítva is előfordulhat éppen úgy. Ennek véget kell vetni. Istent akarjuk szolgálni, és ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha nincsenek akadályok az útunkban. Ki hajlandó elhárítani az akadályokat, felrámolni, és azt is mondani ebben a tekintetben is, hogy bocsáss meg nekünk, ebben is, vagy abban is. Ez is része az egésznek. Ezután felépül a házi oltár, és amikor a családok felépülnek, akkor felépül a gyülekezet is. Az egyik a másikba illeszkedik, és akkor béke lesz a házban, és áldás az Isten házában is. És ez az, amit mindannyian akarunk. Mondjam, hogy én is azt kívánom. Egy amen nem volt elég számomra. Isten igéje minden témában világos választ ad nekünk, megadja a választ. És észreveszitek, hogy milyen egyensúly van itt beállítva? Kedves testvéreim, mondom nektek, az idő még csak rövidre van szabva. Egyetlen fejezetben mindkét dologról szó van. Észrevettétek-e, hogy az egyensúly hogyan van megteremtve? Megmutatok nektek még egy passzust. Ez tényleg le fog ütni benneteket a széketekről, és ne talán rosszul tettétek, amit tettetek, de a választottaknak, és ezt itt szeretném hangsúlyozni, Isten nem tud, és nem is fog semmit sem felszámolni, vagy felróni. És Branham testvér azt mondta ebben a bizonyos prédikációban, hogy a különböző dolgokat a hamis tanítás miatt tettétek. Nem volt helyes tanítás, ami ezeket a dolgokat előidézte. És ő maga azt mondja, hogy én is megtettem, én se tudtam jobban. Ez neki is ki lett nyilatkoztatva, de hallgassátok meg a kontrasztot. Az első Korintusbeliekhez írt levél 7. fejezet 8. versétől. A nőtleneknek és az özvegyeknek pedig azt mondom, jól teszik, ha megmaradnak házasság nélkül, ahol én is vagyok. Ha pedig nem tudnak önmegtartóztatóan élni, házasodjanak meg újra, mert jobb házasságban élni, mint gyulladni a bujaságtól. Jó, ezt is megértjük mindannyian. A testvérnőknek is van szívük és érzékenységük. Hallgassátok meg, mit mond a Timóteushoz írt levele. Most felolvasom nektek. 1. Timóteus 5. fejezete a 9. versétől. 1. Timóteus 5. 9. versétől. Egy özvegy csak akkor legyen felvéve a gyülekezet által gondozandó özvegyek nyilvántartásába, ha legalább 60 éves, csak egy férfi felesége volt, és jó cselekedetekkel jól igazolható, nevezetesen, hogy gyermekeket nevelt, vendégszeretetet gyakorolt idegenek iránt, megmosta a szentek lábait, segítséget nyújtott a szenvedőknek, általában véve szorgalmasan végzett mindenféle jó cselekedeteket. Egy alkalommal azt mondta, hogy maradjanak úgy, ahogy vannak, és jól teszik, ha úgy cselekszenek, és aztán azt mondja, ha nem képesek, akkor házasodjanak meg. És azt követően azt mondja, és ha mégis újra megházasodnának, akkor a gyülekezet nem felelős az eltartásukért. Értitek, miről szól ez az egész? Ebben a tekintetben is meg lett adva az egyensúlya mindennek. És ezeket az ígeverseket is mindig a megfelelő kontextusban kell olvasni. Mikor, miről van szó? Mindig ez a kérdés. Nem csak mindig kinyitni a Bibliát valahogy, és aztán olvasni benne. Úgy értem, ha csak egy vers miatt, hanem az egész Szentírást, és különösen egy fejezetet, vagy azt, amiről benne szó van, abban a kontextusban olvassuk el az egészet, amelyben az egész meg lett írva. És akkor nem kell senkinek szenvedni, mindenki megkapja a magáit, a maga feleletét, mert Krisztus nem azért jött, hogy elrontsa a világot, hanem, hogy üdvösségre vezető állapotba juttassa azt, és az egyik ebben, a másik abban maradhat alul. És Isten minden tekintetben gondoskodott mindenkiről és mindenről. Nem-e örvendeztet meg benneteket ez a dolog? Tehát józanul és kiegyensúlyozottaknak kell maradnunk, amíg az Úr el nem jön. Megismétlem. Tervezd meg az életedet úgy, mintha előtted lenne még. Ki az közülünk, aki garanciát tud adni arra, hogy az Úr még ebben az évben eljön. Minden úgy néz ki. És ez az első év, amikor teljes szívemből számíthatok az Úr visszajövetelére, teljes szívem meggyőződéséből. De mondhatom-e, vagy állíthatom-e, hogy ez így is lesz a valóságban? Lehet, hogy még további 10 év eltellik. Én nem tudhatom ezt, de hálás vagyok Istennek, hogy a szívembe helyezte ezt az érzést, hogy várjam őt, várjam az ő visszajövetelét, és ezzel a várakozással a szívemben biztosan átgondolok majd néhány útat, és nem fogom félvárról venni a fontos döntéseket. De másrészt nem hagyom azt sem, hogy ez megakadályozzon abban, hogy döntéseket hozzak, ha azokért Isten előtt felelni tudok. Ti magatok tudjátok, és hallottátok a vallomásomat, amikor lemondtak rólam itt a városi szanatóriumban, és tehát kilettem taszítva a teremből, és az egyik oldalamról is láttam a függönyt, a másik oldalamról is, jobbról is, balról is, és a jobb oldalon mellettem egy haldokló ember feküdt, és az utolsó halálküzdelmét vívta, és az utolsó pillanataiban elkeseredett, átkozódó és minden lehetséges szavakot juttatott kifejezésre, és én tudtam, hogy eljött az én utolsó órám, ütött az utolsó órám, ezt az ember nagyon-nagyon jól érzi. És hirtelen az ember valahogy a végtelenségben kerül, és én csak azt akartam még mondani, bár a számot már nem tudtam mozgatni sem, de azt akartam mondani, vagy kérdezni, Uram, hogyan állok meg Te előtt? Ez volt az utolsó kérdésem, ami foglalkoztatott, amikor kivittek a meghalásra, vagy kivezettek a meghalásnak. És amint tudjátok, a következő pillanatban kilettem ragadva a testemből valahol a szabad ég alatt. Én nem vagyok valami szellemi jellegű ember. Vannak emberek, akik minden álmukban, minden éjjel egy-két álmot látnak lezajlani. Én ilyen élményekből nem tudok meríteni. Azonban ez volt életem egyik legdicsőségesebb élménye, amit valaha is átéltem az én Istenemmel. Amikor ott jobbra néztem, a ragyogó kék ég alatt, és láttam a végelláthatatlan, fehér ruhában öltözött sokaságot, és azt, ahogyan mindannyian együtt felemelkedünk és felvétetünk, nem úgy, mint valami rakéta. Nemrég olvastam arról, hogy milyen sebességgel van kilőve egy ilyen rakéta. A gyomrom is felfordult tőle. Azt tudom, hogy egy repülőgép körülbelül 350 kilométeres órasebességgel száll fel, valószínűleg, de ez nagyon magasra emelkedett. De itt, ebben az élményben, fenségesen, méltóságosan, mintha hordozva lettünk volna, egy dicsőséges, rendezett állapotban egyre feljebb és feljebb emelkedtünk. Én ezt is mondtam. Nem azért mondom, mert Branham testvér is mondta, hanem mert láttam, saját magam láttam. Mindannyian fiatalok voltak, mindannyian fehérbe öltözöttek. Mindannyian fiatalságuk fénykorában voltak. És a következő személy nem volt távolabb tőlem, mint a jobb kezem, amit most itt láthattok. Folyamatosan egymásra néztünk, ismételten, és ahogyan így néztünk egymásra, a kimondhatatlan öröm és boldogság áradata járta át lényünket újra és újra. Ekkor világosodott meg bennem először, mire célozhatott Péter apostol, amikor a kimondhatatlan és dicsőséges örömről írt. A kimondhatatlan a tökéletes üdvre jutás kifejezhetetlen és boldog érzete. Ilyesmi nem létezik a Földön. Én megmondhatom nektek. Ilyesmi nem létezik a Földön. Csak néhány száz mérföldre attól. Hálás vagyok Istenemnek az ilyen tapasztalatokért. Azt sem szégyellem megemlíteni, hogy az első sorban voltam, és ezért egy csodaszép áttekintésem volt minden felett. Nagyon szép összképet kaptam. Egy kissé, ez elsősorban voltam, egy kissé boltívesen folytatódott, nem volt olyan, mintha egy egyenes vonal lenne, hanem egy kicsit boltíves, mint az égboltozat. És az utolsót is éppen olyan jól láttam, mint az elsőt, mintha minden összefolyt volna, azt mondják. De azon a területen már nincs véglegesség, ez a végtelenség, és egy üdvös állapot. És azt is elmondtam nektek, hogy amikor láttam a kristály piramist lefele jönni, lefele szállani, és leereszkedni erre a választó vonalra, sőt, még egy kicsit beljebb is behatolt. Ezt olyan tisztán láttam, mint ahogy itt magam előtt látom a Bibliát. Nem volt szükségem szemüvegre? Ezt elárulhatom nektek? Abban az állapotban egyszerűen úgy látjátok a dolgokat, ahogy vannak. Úgy mondom nektek, ahogy van. János a Pátmos szigetén találtatott, vagy volt, és megnyílt neki az ég, és isteni látomásokat látott. Olyan dolgokat látott, amelyek valahol voltak, de nagyon tisztán látta őket. És ezt én is tanúsíthatom. Egyetlen pillantást vethettem rá. És azt gyanítottam, hogy amikor ott voltunk, azon a választó vonalon, amelyen megnyugodott, ahol a piramis megállapodott, azt gyanítottam, hogy ott találkozunk az Úrral. És mondom nektek, olyan fénybe pillantottam bele, amilyet még nem láttam ezen a földön sehol. Csak így tudom megmagyarázni, különösen nektek, svájciaknak és osztrákoknak, amikor látjátok a frissen hullott havat valahol, és aztán tanúi vagytok a nap felkeltének, amikor a nap rásüt erre a frissen hullott hóra, akkor az csillog és villog, és akkor olyan, mintha minden élve összeolvadna. Igen, ez mindannyian ismeritek, ilyen volt ez a fény, áthatolt, átitatott, önmagában élő, és láttam, hogy nem mindenhonnan jön. Egy központi pontból érkezett, de átment ezen a piramison, és beragyogta az egész világot. Mondom nektek, amikor az új Jeruzsálem leszáll, ó, a bárány lesz a nap és a világosság, akkor nem lesz szükség erre a napra már, akkor az örökké valóságig fog ragyogni. Ezek nem történetek, ezek nem mesék, ezek az isteni valóság. Magasztalva legyen az Úr neve. Az utolsó időben, az utolsó napokban élünk. De kérem, hadd maradjunk higgadtak és fegyelmezettek, kiegyensúlyozottak a végsőkig. Aki iskolába jár, az járjon iskolába. Aki szakmát tanul, az tanulja meg azt célszerűen és rendesen, hogy jó jegyeket kaphassatok. Ha a hívőket mások kigúnyolják, vagy kinevetik, az nem a rossz jegyek miatt van. Az nem lenne jó, nem. A legfiatalabbtól a legidősebbekig mindenki maradjon fegyelmezett és kiegyensúlyozott minden tekintetben, figyelve és várva, feltekintek a magasban, amíg lelkem teljesen el nem vesztlődik ő benne. Ne kezdjetek olyan döntéseket hozni, amelyek nem jók. És különösképpen senki másnak nem mondjátok, mit, hogy tegyenek. Még a legkevésbé se. ne parancsolgassatok senkinek. Mindenki járjon úgy Istennel, és olyan döntéseket hozzon létre, amelyekkel tud élni és meghalni is azután. Ez az új szólásmondásom. Uram, engedd meg nekem, hogy olyan döntéseket hozzak, amelyekkel nem csak élni tudok, hanem meghalni is, és bármikor találkozhassak veled. Meg tudtok érteni engem ebben? Olyan döntéseket hozni, létrehozni, amelyekkel élni is lehet, és meghalni is lehet. Ilyen döntéshozatalokkal ajándékozzon meg bennünket a mi Istenünk. És ha ezeket a döntéseket az ékében találjuk újra, és azokat összhangban vannak a Szentírással, akkor nem kell hagynunk, hogy lelkiismeretünk bárki is terhelje és neheztelje, hanem Istenünk ígéje szerint alkalmazkodunk minden tekintetben, és nem hagyományok és az átörökített vélemények szerint. Talán egyáltalán nem illik ide. Amint tudjátok, én sem szoktam beszélni ezekről a dolgokról. Hallottatok-e engem valaha is erkölcsről prédikálni? Nem. Még nem. Vagy mégis? Nem. Soha. Isten arra hívott el engem, hogy hirdessem az ő ígéjét, és különösen a bibliai proféciákkal kapcsolatosan. Isten nem állított engem tanítónak, hogy a helyi gyülekezetekben mindent megrendezzek, vagy elrendezzek, ezt nagyon jól tudjátok. És ezt az Úr hangosan, nagyon hangosan meg is mondta nekem. Ne alapíts helybeli gyülekezeteket, és ne adj ki semmilyen énekes könyvet, mert ez egy felekezetnek a jele. Ebben is azonnal félre lettem értve. Akkor jöttek a különböző testvérek, és azt mondták, hogy igen, most ezt sem szabad, azt sem szabad. Aztán azt mondtam nekik, nos, mi történt veletek? Mi van veletek? Kihez mondott az Úr mit? Nektek vagy nekem? Milyen hálás vagyok, szeretett Pézál testvérünkért, Baranovszki testvéreinkért, és bárki másért, hogy mindannyian kiegyensúlyozottak maradtak, Müller testvér és bárki más, bárhol is vagytok. Isten áldjon meg benneteket, Isten ajándékozzon meg benneteket egy gyülekezettel, ő ajándékozzon meg benneteket lelkekkel, akiknek szolgálhattok. Amit az Úr nekem mondott, az egy olyan dolog, ami köztem és közötte van. Ha aztán az emberek természetellenesen mesterkélten viselkednek, és azt mondják, hogy igen, ezt sem szabad többé csinálni, és azt sem, de igenis megtehettek mindazt, amivel Isten megbízott benneteket. Arra hívott el benneteket, hogy hirdessétek az ő ígéjét. És a testvérünk elmondta nekem, hogy léteznek fanatikusok az egész világon. Ma hálát adok Istennek az összes szolgáló testvérekért, akik józanok és kiegyensúlyozottak maradtak. Isten tartsa meg őket mindvégig. Amen. Gondolunk itt Genton testvére, sok testvérekre, sok országokba, akik valamennyien kiegyensúlyozottak és mérsékeltek maradtak. De hogyha hallani lehet erről a tablettás pápáról, megettem az Antikrisztus, mint 10 kiló lé lágyszappant. Nem tehetek róla. A Jézus Krisztus kinyilatkoztatása bennem annyira ellene van az Antikrisztusnak, és ezt egyáltalán nem bánom. Ez a Krisztus szelleme bennem. Nem tehetek róla. De amikor azt olvassuk, hogy éppen a tablettagyárak a Vatikán tulajdonában vannak, rájövünk, milyen nagy a képmutatás. És Isten tartson távol minket az ilyen képmutatástól. Ahol a fogamzás kátlásról beszélnek, és ki az, aki elolvasta, én magam elolvastam. 6000 gyermek koponya került elő, vagy napvilágra a Vatikánhoz karnyújtásnyira lévő kolostorból, amikor a nagy halastavat kiürítették ott. Nem így. el az egész hamissággal, a színleltséggel, önelégült kereszténységgel, és vissza az észszerűséghez minden tekintetben. Ne aggódjatok semmi miatt. Isten olyan Isten, aki mindenre gondolt. És nehogy arra az ötletre jön valaki, összehasonlítani őt azzal az emberrel a Vatikánban. Nem, így nem. Ez két különböző nyelvjárás. Nekem az én Uram Istenem nyelvén kell beszélnem. Az én atyám nem ott található meg. Az én atyám a mennyben van. Szenteltessék meg az ő neve. Jön el az ő országa. Legyen meg az ő akarata, mint a mennyben, úgy a földön is. Józanság minden tekintetben. Pál apostol nem azt mondta, hogyha gyermekeket akartok, akkor házasodjatok meg. Hanem azt mondta, hogyha nem tudtok önmegtartóztatásban élni, akkor házasodjatok meg. Aha, ez egy szent ember volt, mi? Igen, és ez egy igazi szent ember volt. Ő nem volt egy képmutató, egy álszentes ember, hanem egy megszentelt ember volt. Ennél világosabban nem is kell fogalmaznunk, mi az, amit ma délután tettünk, vagy csináltunk. A bibliai tanítás keresztmetszetét kaptuk, vagy tartottuk, remélve és bízva abban, hogy Isten beszél hozzánk mindezeken a szavakon keresztül, és hogy öreg és fiatal, érintett vagy nem érintett, hogy egy olyan beszédmódot folytatunk, amely Isten nyelve kell, hogy legyen minden tekintetben, és Isten nyelve Isten igéjének a nyelve. Isten szavának a nyelve. Ő ma sem fog semmi mást mondani, mint amit akkor már mondott. És végezetül a csodálatos íge szava Titus leveléből. Utoljára azért, hogy itt se hiányozzék a zárókő. Titus második fejezetének 11. versétől. Mert megjelent, vagy nyilvánvalóvá lett az Isten kegyelme, amely minden embernek üdvösséget hoz, azzal, hogy arra nevel bennünket, hogy megtagadjuk az istentelen lényegiséget és a világi kívánságokat, és megfontoltan, igazságosan és istenfélően éljünk a jelen való korban. Tudomásul vettük-e ezt is? Látjátok, hogy milyen egyensúly kerül az íge hirdetésbe? Semmi féktelenség, semmi udvari bolondozás, az Isten népe számára Isten ígéje szabja meg a határokat, és az íge határait nem szabad átlépni semmiképpen. Megértettük-e ezt? A hívő ember élete Isten ígének a határain belül zajlik le. Kérjük, ne húzzatok magatoknak saját kereteket. Az is megtörtént, hogy Isten kijelölte az asszonynak az ő területét, és bizonyos utasításokat és rendeleteket adott neki útra valóul. És ugyanaz az Isten maga a férfivel is ugyanezt teszi. És ha néha különbségek merülnek fel, akkor Isten az ő minden hatóságában, vagy minden tudásában tudta, hogy miért döntött úgy, ahogy döntött. Testvérnők, ne sértődjetek meg ezen. Isten mégiscsak jobban tudta. Tovább olvasunk a 13. versben. Azáltal, hogy várjuk a mi üdvösségre vezető reménységünket, és a nagy Isten, és az mi szabadító, megváltunk Krisztus Jézus dicsőségének a megjelenését várjuk. Halleluja! Egy kérdés. Lehet-e házasságban Istennek áldottan élni? Egészen határozottan. Talán még jobban is, mint anélkül. Igen, ez egy kicsit túl halk volt, mint testvér. Most tovább olvasom a 14. verset. Aki önmagát adta oda mi érettünk, hogy megváltson minket minden törvénytelenségtől, és hogy tiszta, jó cselekedetekre buzgó népet szerezzen magának a maga tulajdonává. És azután az áll, ezt ismertesd velük, buzdítsd őket erre, és teljes nyomatékkal beszélj a lelkiismeretükre. Ne hagyd, hogy bárki is megvetően bánjon veled, amikor ezt teszed. Isten szava, Isten szava marad. Nem olvastunk tovább a hegyi beszédekben, ami Urunk ott azt mondja, tudjátok, hogy a régieknek, az ősieknek meg lett parancsolva, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki másnak a feleségére úgy tekint, vagy úgy néz, hogy kívánkozik utána, az már a szívében paráználkodott is vele, megtörte a házasságot. Az Úr tehát megszigorította a dolgot. A feleséged a tied és csak is a tied egyedül. Jaj annak a férfinak, aki hozzáér, és jaj annak az asszonynak, aki úgy mutatja magát, hogy kiteszi magát a megérintésre. Ezért van megírva, hogy a parázna és házasságtörő embereket Isten maga fogja megítélni. Mi a világot fogjuk megítélni, de ezt a kétfajta embert Isten maga fogja megítélni. Tehát ismét az egyensúly. Úgy, ahogyan az Isten megadta nekünk az ő igéjében. Mit mondott Jób? Szövetséget kötök a szemeimmel, hogy nem nézek kélyesen másnak a feleségére. Testvérek, hadd kössünk Istennel egy szövetséget egy valódi igazságosságban, tisztaságban és szentségben Istenünk előtt. Akkor velünk lesz, és megáld minket kegyelemből. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő szent neve. Mindannyian amen tudtok-e még mondani mindig? Amen, amen. Hadd álljunk fel, és adjunk együtt hálát az Úrnak. Még most is elénekeljük, amint vagyok, úgy kell lennie. Amint vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred tisztára mos engem minden bűnöktől, ó Isten báránya, én jövök, én jövök. Ki az, aki szeretné megtapasztalni ezt az átható megszentelődést az ő saját szívében, és valóban Isten ígéje szerint élve azt mondjuk, Uram, segíts minket ennél fogva, hogy ezt megtehessük, és ő segíteni fog nekünk, ha mi hajlandóak vagyunk, ha mi akarjuk, ő biztosan, hogy akarja, hiszen ő az, aki már belénk helyezte az akaratot, és kegyelmet ad a megvalósításához. Magasztalva legyen az ő szent neve, felemeljük a kezeinket, és újra elénekeljük, úgy, ahogy vagyok. Úgy, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred tisztára mos engem a bűnöktől, ó Isten báránya, én jövök. Én jövök. Mennyei Atyánk, szeretnénk előtted helyt állni, nem csak az emberek előtt, hanem azon a dicsőséges reggelen, amikor te, ó Uram, újra eljössz, ott akarunk lenni, mint megtisztított, feldíszített, megigazított, megszentelt mennyasszony, akik találkoznak te veled a szent vőlegénnyel, hús a te húsodból, csont a te csontodból, a te képmásodra átalakultan, hűséges Urunk, mi ma is bízunk a te véred, ígéd és szellemed erejében. Munkálkodj rajtunk olyan hatalmasan, igen, olyan erőteljesen, Istenem, hogy életünk egyetlen területét se kerülje el a te befolyásodat, hogy az egész emberünk az oltárra kerüljön, az oltárra legyen helyezve, és az isteni tűz megemészze azt, hogy egy új ember jöjjön létre, ami Istenünk, ami Urunk Jézus Krisztusunk egyenmására, képmására. Szeretet megváltunk, szívből hálát adunk ezért az összejövetelért is. Az idő közel van, az idő elérkezett, itt van, Uram, hadd tudatosuljon előttünk, Uram, járja át csontvellünket, lelkünket és szellemünket, téged mindenható Istenünk, illet a dicséret és a dicsőség, a megtiszteltetés és az imádat mindörökké. Fogd meg ma a kezünket, hogy ne legyen semmi sóhajtozás, semmi harag, semmi viszálykodás, hogy ne maradjon semmi, Uram. Uram, meghajlunk hatalmas kezed alatt. Bár csak elé élhetnéd a te életedet rajtunk keresztül, Uram. Az utolsó forduló már is elkezdődött. Az üdvösség napja, az üdvösség éve itt van. Urunk, szívünkből köszönjük neked ezt az Úr Jézus nevében. Halleluja! 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 Amen! 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 Helyet